Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Péceli Dóra, aki az egyik legszínesebb szerkesztői életművel rendelkezik, hogyha ezt így végig gondolom. Én akkor figyeltem fel legelőször a nevedre, amikor egy interjút olvastam vett, hogy ilyen szerkesztői sorozatnak a részeként jelent meg, és én azt addig nem tudtam, hogy te Eszterházinak is a szerkesztője voltál, ami egy önmagában megér egy külön adást. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, és egy picit remélem, hogy erre is ki fogsz majd térni. És ugye ez csak egyetlen egy szelete a szerkesztői életművednek, a Tilos az Á sorozatát is szerkeszted.
Több sorozat is van igazából, mert a Bagonynak a úgy mondjuk imprintje a Tilos az Á könyvek, és tulajdonképpen ez volt az, ami egy ilyen új kiadói profil volt, és azon belül jöttek létre különböző sorozatok. Az egyik az, ami a mai napig tart, az egy viszonylag késői indulása volt a sorozatnak, és ez az antológiáknak a sora, de ez nem kapott külön nevet. Amikor én megismertem a Bagonyt, mint kiadót jobban, mert a tulajdonosok nagy részével együtt jártam egyetemre, tehát az ismerettségünk az onnan datálódik, akkor adták ki az első gyűjteményes kötetüket még a Bagonynál, mert kortárs versek voltak illusztrációkkal. Ez volt az első nagy durranás a Bagonynak, és amikor oda kerültem, már akkor is beszéltünk róla, hogy majd egyszer milyen jó volna a fiataloknak is csinálni egy vers antológiát, és ez jóval később, 2017-ben valósult meg a Szívlapáttal, és annak sem volt eredetileg ennél több a koncepciója, mint hogy legyen egy fiataloknak szóló verses kötet. A legelején még mindenben gondolkodtunk, tehát akkor a többiek is még erősebben beleszálltak ebbe, hogy legyen benne mindenféle, még akár szlem szöveg is, és amikor elkezdtem vele komolyabban dolgozni, akkor rájöttem, hogy na ez így, ebből így el nem tudom képzelni, hogy mikorra és mi lenne, és folyamatosan szűkültek a szempontok. És nagyon-nagyon, tehát szerintem már egy éve dolgoztam rajta, amikor eldöntöttem, hogy az lesz a koncepciója, hogy csak élő szerzők lesznek benne, és innen indult el az, hogy a Tilos az Ában is lettek antológiák, aztán pedig most egy ilyen kicsit lezárult ez a folyamat.
Ezek mind nagyon hiánypótló kötetek voltak, tényleg, hogyha belegondolok, hogy mennyire nem volt ilyen típusú kortárs vers és novella gyűjtemény, vagy pedig Budapest fókuszú kötet. Nagyon, tényleg nagyon-nagyon jó, hogy ezek létrejöhettek. Hiánypótló kötetekről beszéltem, ugyanez igaz a Prékiadó Krimima sorozatára is, aminek szintén te vagy a szerkesztője, és az adás második felében fogunk egy kicsit bővebben beszélgetni majd erről a sorozatról, a zsűrizés folyamatáról, a válogatás és utána ugye a szerkesztési munkáról, de előtte még a szerkesztői pályafutásodról kérdeznélek, hogy te hogyan csöppentél a kiadói életbe, és hogyan lettél Eszterházi szerkesztője?
Azt hiszem, hogy ez egy 3-4 részes adás lenne, hogyha nagyon részletesen szeretném elmondani, mert elég kalandos út vezetett ide. Már csak az is egy óriási döntés volt, hogy filmekkel fogok foglalkozni, vagy könyvekkel. Tehát ez olyan 10 évig tartotta, még eldöntöttem. Sőt, az ELTE-n jártam PhD-re, az összehasonlítóra.
Én is. Nem PhD-re, hanem második szakként.
Második
jártam
szakként.
Őhára.
Igen. És akkor is az volt, az irodalmi adaptációk volt a témám, tehát a irodalmi és a filmnarráció elsősorban a nyugatosok megfilmesített regényei, illetve novellái, ugye Kosztolányi esetében az Esti Kornél például, tehát még az elméleti része is az utamnak nem választódott el nagyon sokáig, és aztán eljött egy pillanat, amikor egyszerűen már nem lehetett tovább húzni ezt a dolgot, hogy na jó, de akkor most mit fogok ezzel csinálni. Én addig a Télem nevű folyamatnak voltam szerkesztője 90-es évek legeslegvégén, 2000 elején, és azt nagyon szerettem, azt a azt a munkát, csak aztán a folyóiratú megszűnt, és ott volt egy pillanat, amikor egyszerűen munkát kellett keresnem. És jártam H. Jánoshoz még a magyar szak legeslegvégén szerkesztői kurzusra, ami nagyon mély nyomokat hagyott bennem, de hogy így nem, még akkor sem gondoltam, hogy majd ez lesz az én utam. És az egyik szerkesztő barátnőm, aki viszont már nagyon régen szerkesztett, így mondtam neki, hogy úgy kipróbálnám. Tehát, hogy így, de először valami korrektúrával, vagy valami ilyesmi. És aztán a harmadik, negyedik korrektúra után így ráéreztem arra, hogy tulajdonképpen nekem itt a másik része, ami nagyon érdekes, meg már akkor is éreztem, hogy én mindig túllépem a hatásköröm, és kérdeztem, hogy és nincs valami szerkesztői olyan munkája, amit nem tud elvégezni, vagy be tud ajánlani, és így az akadémiai kiadónál szerkesztettem az első könyvet, ami egy pszichológiai szakmunka volt. Egyébként hát ahhoz pedig ugye én magamnak nem adtam volna oda egyébként ezt a munkát, de nagyon-nagyon lelkiismeretesen, gyakorlatilag végig nézve.
A szaklektorként is gondolom.
Igen, tehát hogy fest, és néha ettől a nagyon kedves barátnőmtől tanácsokat kérve, és meg voltak elégedve a munkámmal, és rettenetesen élveztem ezt az egészet. Akkor ezután elkezdtem végig kérdezni az ismerőseimet, akik könyvkiadással foglalkoztak, hogy én most ugyan még nem tudok különösebben nagy dolgokkal jönni, csak ez a télen van, meg most akkor itt az akadémiai kiadó, és akkor indultak konkrét könyvek, és abba csöppentem bele külsős szerkesztőként, ami akkor egy ilyen nagyon-nagyon nyitott és izgalmas kiadónak indult, és úgy tűnt, hogy ők lesznek az új nagy kiadó, és nagyon ügyesek is voltak, és többek között így került hozzám Dr. Csernus Imrének a drog, akkor már nem tudom, hogy a címe megvolt-e, de hogy a későbbi Drogma első könyvének a kézirata, és nekem kellett eldönteni, hogy megjelenjen vagy
sem. Kötelezted fel Csernus Imrének
kis szerint. Túlzással, de ez picit mint írót mondjuk, tehát ez tényleg az én döntésem volt, és két kiadó közös kiadványa lett a Drogma. De mondtam a kiadónak, hogy ezt úgy képzeljék el, hogy most kezdjük. Tehát, hogy itt van ez a kézirat, három szerzője van, és pár hónap kell, amíg ebből könyv lesz. És mondták, hogy rendben, de akkor ezt meg kell mondanom a szerzőnek. És hát egy rendkívül hát érdekes folyamat volt, és aztán egyszer csak így elkezdtek, nem mondom, hogy özönleni, de valahogy így elkezdtek özönleni mégis a különböző munkák egészen addig, amíg arra gondoltam, hogy jó, de hát azért engem végül mégiscsak a szép irodalom, ami leginkább vonz, és hogy megtanulnám, hogy milyen ezt egy kiadóban csinálni, és hát H. János másodszor is, akkor a Palatinusznak volt a főszerkesztője, és írtam neki, hogy én most otthon vagyok a nagyobbik lányommal, de már elkezd bölcsődébe járni, és egy nagyon szívesen lennék egy ilyen tanuló szerkesztője ennek az egésznek, és hogy van egy ilyen 4 órás munka, amivel így elkezdhetem, mert hogy már akkor volt azért jó pár könyv a hátam mögött, de hogy maga az, hogy egy kiadó hogy működik, arról fogalmam sincsen, vagy hogy azt látom, hogy mindegyik másként.
Igen.
Igazából, tehát ez azóta is nagyjából így van. És mondta, hogy hát az a helyzet, hogy ő most akar felmondani, és akkor mi lenne, ha itt elkezdeném a munkát, mint szerkesztő. Tehát erre nehéz volt nemet mondani. És így indult el az út nagyon rögösen, és igazából egy picit úgy tűnt, mint a semmiből, de valójában nagyon sok főiskola, egyetem, olvasás és tanulás előzte meg, csak valahogy így nem tudtam, hogy ez így hogyan működik. Valószínű, hogyha korábban döntök, akkor is ebbe az irányba mentem volna, csak mivel nem ebből a közegből jöttem, ezért érdekes módon jobban tudtam, hogy hogy kell kritikusnak lenni, irodalomtörténésznek lenni, akár filmekkel foglalkozni, tehát ebben a közegben sokkal otthonosabban mozogtam, csak azt mértem föl, hogy én nem fogok tudni napi 8 órában, 10 órában, 12 órában kutatni, és a feneke menülni, és az meg eléggé nyilvánvaló volt addigra már, hogy a kettő együtt nagyon ritkán megy, és
hogy egy témára kell feltenni általában az életedet, nekem ez volt a probléma az ilyen akadémiai karrierrel, hogy annyira fontos, hogy beszűkíts magadnak, te találj egy olyan területet, ami azért persze idősebben kellően tág, hogy azért ne kelljen tényleg egyetlen mondjuk szerzőnek az életművével foglalkoznod az egész életed során, de ezzel együtt is azért persze nem tud olyan kalandos lenni, mint amilyen mondjuk a te szerkesztői életműved lett így.
Az biztos. Az biztos, amellett, hogy én nekem mindig az egy csodálatos pályán, vagy csodálatos pályának tartom, és akiket követek azóta is, és azokat a területeket érintik, amiket én is mozogtam, de engem mindig egyszerre több terület érdekelt már eleve. Azokat nagyon szívesen olvasom a mai napig, és követem a pályájukat, akikkel együtt indultunk, és hát most a legtöbbje már ugye tanári pozícióban van az egyetemen, vagy könyves.
És Eszterházy Péterrel mennyire volt könnyű együtt dolgozni? Azt gondolom, minden íróval nagyon nehéz, főleg ez a szerkesztői feladat, ez nagyon-nagyon hálátlan. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyen jó diplomáciai érzéke az embernek.
Az mindenképpen nagyon.
De azért valószínűleg nagyon megszeppenhettél, amikor Eszterházy Péter küldte el a kéziratát.
Eléggé, igen. Én már ráadásul az első szakdolgozatomat a Csokonai Liliből írtam, tehát és az egész életemet konkrétan a gimi óta meghatározta az ő írói mi volta. Tehát a nyelvhez való viszonyomat, a gondolkodásomat, erre főként akkor jöttem rá, amikor már dolgoztunk, és az első munkáink azok olyan könyvek voltak, amiket újra megjelentettünk, de új kiadásuk lett, és újra néztük az anyagokat, főleg a 90-es években megjelent eszékköteteket. Nem tudom, hogy hányszor fordult elő az, hogy már nem is emlékeztem, hogy tőle származik az a gondolat, és hogy az a személyiségem része volt már. Nem azt gondoltam, hogy én találtam ki, de hogy ez mennyire meghatározta azt, hogy hogyan nézek a világra, hogyan nézek a nyelvre, arra akkor jöttem rá, amikor már együtt dolgoztunk, amellett, hogy nem ismertük egymást egyébként. Személyesen, bár egyébként időnként leveleztünk, illetve képes lapoztunk, ő is nagyon szeretett, meg én is, meg én még most is szeretnék, csak nincs meg egy barátnőm kivételével, akivel rendszeresen küldünk egymásnak képes lapokat, de hogy én ebbe nekem ez egy ilyen kulturális hálón volt nagyon sok emberre, többek között Eszterházyval is. Hogy időnként küldtünk egymásnak képeslapokat, meg elküldtem neki a szakdolgozatomat, és arra is írt egy képeslapot, és ezeket meg is tartotta egyébként.
Igen, azt akartam, hogy biztos akkor a berlini gyűjteményben megtalálható.
Igen, valószínűleg minden oda került, úgyhogy azt nem tudom, hogy mindet, de valamelyik biztos, hogy megvan, mert erről kaptam visszajelzést már a halál után. Hol is ismerkedtünk meg? Egy könyvheti Radnóti is estén, és
ez a Magvetőnek, gondolom, a Magvetőnek
szokásos estje volt, és hát amellett, hogy akkor már azért szintén nem voltam teljesen kezdő, eltelt közben még egy-két év, vagy három is, tehát remegő lábbal vártam a találkozást, mert azt már tudtam, hogy én fogom szerkeszteni újoncként, mert hogy a Dávid Annát váltottam a szerkesztői székben, és ő volt Péter szerkesztője, és ez így is folytatott. Tehát, hogy mert lehetett volna a másik két szerkesztő valamelyike, ez a mai napig nem tudom, hogy történt, mert én már azt akkor tudtam, hogy ez így lesz. És hát nagyon szerencsés az a helyzet, mert ugye utána rögtön kap az ember egy pezsgőt, amikor beteszi a lábát abba a hátsó kis helyiségbe, az öltözőbe, vagy mi az, és hát ott ül a teljes Magvető stábja, és a, rengeteg szerző, Bodor Ádám és Závoda Pál, akit viszont hál' Istennek ismertem, de voltak legalább, akiket ismertem jaktáborokból, vagy hát ugye Hály Jánost többször sem, ő nem volt ott, de hogy volt már egy csomó szerzővel kapcsolatom, de hát pont Péterrel nem. Úgyhogy ott került sor az első remegő gyomoros beszélgetése, pedig hát ő hihetetlenül kedves, és nagyon az megkönnyítette a dolgomat, hogy olyan könyveket csináltunk újra, amik már alapvetően léteztek, és volt egy ilyen bemelegítő, de hát mindig nagyon izgultam, hogy meg tudok-e ennek a feladatnak felelni. Nyilván ő egy nagyon maximalista szerző, akivel nagyon apró dolgokon lehet csak vitatkozni. Az egy beszélgetős könyv volt, amin nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, de annak volt még egy szereplője, és a különböző válaszok és kérdések és utalások, és nem tudom, micsoda azért az más, de mondjuk az Esténél a legnagyobb bajom az volt, hogy az eredeti címe nem tetszett. Uh-huh. És hát ez azzal viszont azzal például megküzdöttünk, de valamikor egy veszőn is megküzdöttünk, viszont bármit talált az ember, amivel egyetértetés, ami elkerülte a figyelmét, legyen az bármilyen apróság, azért rettenetesen hálás volt. Ez volt. Dóra Zsófia. Ez szép találat.
És mennyire tudtad azokat a tapasztalatokat, amiket szereztél Eszterházy és más kortárs magyar írók szerkesztésével szerezni, beépíteni a későbbi munkáidba?
Hát ugye valami, amit te is említette, az örök, tehát a diplomáciai érzék az jól jön a pálya legelején és a pálya legvégén is, hogyha majd ő lesz. Nem hiszem, hogy ebben változna valami. Nyilván most egy fiatallal dolgozni már kicsit fordított helyzet, mert neki én vagyok a teher, a súly esetleg, bár ez azért el szokott párologni, legalábbis remélem. Egyébként például a Tóth Benedeknek az első fordítását én szerkesztettem annak idején, még szintén a konkrét könyveknél, és nem ismertük egymást előtte, és neki még nem volt tapasztalat a szerkesztővel. Én meg már akkor elég rutinos voltam, és nagyon jó tapasztalataim voltak a fordítókkal, és nagyon megküzdöttünk az elején a Bencével. Több ülésben mentünk végig azon a könyvön, amit egyébként nagyon szerettem. Ő is nagyon szimpatikus volt, de éreztem azt az ellenállást, hogy még nincsen benne ebben a folyamatban, és hogy és ezt természetesen utána nagyon sokszor, csak a Bence az nagyon gyorsan átlendült, és így utána már rettenetesen könnyű volt dolgozni vele, meg aztán mi sokat folytattuk ezt, mert a magvetőhez is hívtam fordítani, meg aztán dolgozni is, de hogy először azért azzal szembesülni, hogy valaki a vérrel, verítékkel megírt szövegedet, vagy fordításodat elkezdi, én csak azt mondom, hogy helyre rázni igazából, az azért az egók szempontjából sem mindig könnyű, hiszen volt olyan könyv, amit konkrétan átirattam az elejétől a végig egyes szem első szeméből, egyes szem harmadik szemébe.
Az igazság, hogy én is szoktam szerkesztéseket is vállalni, ugye én fordítok angolból magyarra, és néha szoktam szerkesztőként fordításokat, azért inkább lektorálás, mint egy magyar szerzővel együtt dolgozni, mert azért te sokkal inkább aktívabb szerepet játszol a szöveg létrehozásában. És hát nem könnyű, az igazság. Így, hogy ugye mind a két oldalt átéltem, tehát tudom azt, hogy milyen. Igen, ez szerintem egy sokkal kooperatívabb terület, mint aminek sokan gondolják az írást és a könyvkiadást, könyvek gondozását. Valójában egy nagyon nagy csapatmunka.
Nagyon nagy, hát most a
kompromisszumokkal.
Rengeteg, tehát hogy valahogy egyrészt még mindig az a szemlélet, hogy ez most pont egy másik beszélgetésen derült ki, a Veszprémi Szilveszter első verses kötete jelent meg a Prékiadónál, és utána volt egy beszélgetés erről, és meglepődtek, egy podcastos volt az is, és meglepődnek azon még most is, hogy az nem úgy van, hogy leírja a szerző, és akkor az a vége, hanem még nagyon sok minden történik azzal. Akár egy első verses kötet, hogy hova kerüljön az a vers, hogy legyen, hogy ki kerüljön, hogy bekerüljön helyette valami más, előszedetni akár olyan anyagokat, amiket én ismerek mondjuk a folyóiratokból, és azt látom, hogy nincs benne. Ez nem a Szilveszternél volt, de volt már erre példa, hogy megkaptam egy szerzőnek, Szálinger Balázsnak még annak idején a verses kötetének az anyagát, és így láttam, hogy hát azok a versek, amiket én például nagyon szerettem, itt sok év alatt összeolvastam, ő meg megírta, de egy csomó nincs benne, tehát konkrétan én úgy ítéltem meg, hogy korszak maradt ki.